Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Elnök úr, ön a Nemzeti Szalon rendszerének gondolatának felmelegítésével hideget-meleget kapott, mert hogy azt mondják, hogy az már 100 évvel ezelőtt is korszerűtlen volt. Mégis ragaszkodik hozzá?
Természetesen nem volt. Nemzeti Szalon így, ebben az értelemben, hogy mi gondoljuk, nem volt soha, és abszolút nem azt gondoljuk, amit még hozzánk szellemileg közel álló emberek is erről elhíreszteltek. Furcsa módon soha nem kérdeztem meg, hogy mire gondolunk.
Mire gondol?
A utolsó 25 évben sem az építészet, sem a képzőművészet, sem a fotoművészet, sem az iparművészet design, tehát az a négy nagy alkotóművészeti ág teljes spektrumával, teljes ajánlatával nem tudott kiállni a magyar közönség elé.
Kell, hogy kiálljon?
Kell, hogy kiálljon.
Miért?
Kell, hogy kiálljon, mert 40-45 évet úgy vészeltek át ezek a művészeti ágok, hogy akár állami támogatással, akár állami támogatás nélkül majdnem szamizdató módon végezték a dolgukat, és hogyha nem állnak ki, akkor elveszti azt a potenciális közönség réteget ez a négy hatalmas művészeti ág, amelyre persze igényt kellene tartania.
De ha továbbá, eddig nem álltak ki, nem vesztették el már is a közönséggel való kapcsolatukat? Hát nem lehetett látni a teljes spektrumot.
Hát azért lesz a nemzet, mert nem lehetett látni, most látni lehet majd. Tehát kialakult egy koncepció, az hogy lehet látni. A Nemzeti Szalon 4 éven keresztül ennek a négy művészeti ágnak a koncentrált teljesítményeit jelenti majd, nem csak Budapesten, nem csak a Vigadóban, nem csak a Műcsarnokban, hanem nagy vidéki helyszíneken, Debrecenbe, Pécsen, Szegeden, Győrbe, és már akik erre hajlandók ebben a kooperációban részt venni, mert egyszer ki kell állni ezeknek a művészeti ágaknak a közönség és a kritika elé, és meg kell szüntetni a szelekció mögött megbújó bandaszellemeket, az indokolatlan celebé avatásokat és indokolatlan leminősítéseket. A művészettörténészek és a közönség számára meg kell mutatni, hogy mire vagyunk képesek, és amire igen, azok kicsodák, és ennek alapján lehet még azokat a művészeti teljesítményeket, személyeket és teljesítményeket, sőt műfajokat is kiemelni, akik Európa képesek vagy világképesek.
Nagy kiállító terekben nagy kiállítások lesznek?
Igen. Igen.
Hol kezdik?
Ezt a Vigadóba kezdjük, és a Műcsarnokba kezdjük, és amelyik nagy város megyeszékelje szogadni hajlandó, és ebben a majdnem azt is mondhatnám, hogy szinte vándor anyagban a saját, ebben a indokolt műfajban a saját produkciókat is hozzátértik, azt elszervezhetik.
Ki fog válogatni? Mert minden valószínűleg nem fér be egy zárt helyre.
Hát a zsűri mindenütt van a világon, azok a szervezetek fogják kiválogatni, amelyek szervezetek a szervezésében részt vesznek.
Magyar Művészeti
Akadémia? Aki ezt, nem, a minisztérium lehetőleg ne. Tehát nem, állami,
az akadémia.
Állami, az akadémia mindenféken mind egy szervező, az állam ebbe tartózkodjék attól, hogy ebbe beleszóljon, ő a költségvetés támogatását adja meg, hogy ezek megvalósulhassanak. Ezeknek az anyagoknak az objektív értékelése és az éveken keresztüli megtörténte tudja a kortárs múzeumokat is objektíven és tisztességesen újabb és újabb művek ellen látni. Itt megint a banda szellemről beszélek. Én a banda szellem alatt még nagyon rosszat se gondolok. Tehát a banda szellem alatt nem bűnbanda szellemet gondolok, hanem olyan 8-10-20-30 emberből álló csoportosuláskört, akinek a számára minden megadatik, és a másik 50-60-80-80-20-30 emberből álló csoportosulásnak semmilyen lehetőséget nem ad.
És azt reméli, hogyha ezt a Nemzeti Szaló rendszere elindíthatja, akkor ez kiegyenlítődik? Fordul a kocka?
Biztosak vagyunk benne, hogy kiegyenlítődik. A szakma tisztességén, egymás iránti toleranciáján, szervezőképességén, objektivitásán is múlik, hogy ez kiegyenlítődik. Abban nem gondolkodom, vagy nem hiszek, hogy ez nagyon gyorsan fog menni, ugyanis az objektív válogatásnak a leépülése sem ment gyorsan. Hát évek, évtizedek kellettek, míg a dolog elhalványodott és nem létezett.
És nem tart attól, hogy az egész az ellentétébe fog fordulni, és egy más bandaszellem alakul ki, ami leginkább arra fog törekedni, hogy az előző bandaszellem teljesítményét
lenyomja. Ha mindenki részt vehet benne, és a zsűrizés válogatás munkájában minden jelentős szervezet részt vehet, akkor ez nem történik meg. A művészekben magukba kell, hogy a garancia legyen, hogy ebben nem hatalom ne érvényesülhessen, az akadémia hatalma sem. Mi most számtalan bizottságban, zsűriben benne vagyunk, benne voltunk az Ibli Bazár pályázatában, benne voltunk a Múzeumi Negyed pályázatában, ugye benne voltunk még egy csomó olyan távlati koncepcióba, ahol zsűritagok a szakértői véleményeket a olimpiai központ pályázatában mindenbe, de ott egy voltunk a sok közül, az építészkamara és az építővész szövetség, és nem tudom ki mindenki között. Nincs, nem, ilyen félelmet én nem látok. Én a mai állapotokban látok ilyen félelmet, és ugye mivel a műcsarnok szót én kiejtettem, és mielőtt rákérdezne, mondhatnám, hogy a műcsarnokkal kapcsolatban is disztanciák abból adódott, hogy a műcsarnok nem volt hajlandó a nemzeti szalon gondolatát elfogadni.
De most már muszáj neki?
Tessék?
Most már muszáj neki elfogadni?
Muszáj.
És mondták is, hogy elfogadják, vagy?
Nem kérdezzük.
Ez feladat.
Nem
mert
kérdezzük.
Tulajdonuk?
Nem kérdezzük. Nem kérdezzük. A műcsarnok egy állami intézmény, a műcsarnokot meg fogja kapni a Művészeti Akadémia, ez egy teljesen biztos dolog. Az igazgató nem érdekel bennünket, a probléma sem érdekel. Ott egy olyan igazgatónak kell lenni, aki a nemzeti szalon gondolatát elfogadja, és magáinak vallja. És akkor nekünk nem fontos, hogy ki az igazgató.
Jó, de most még
a nemzeti szalon gondolatát nem lehet megkontrázni. Ez egy döntés.
Az ön döntése? A kormány döntése?
Ez egy olyan döntés, amit mi a kormánynak javasoltunk.
És a kormány elfogadta?
Még nem került napirendre, de hallgatólagosan elfogadta.
És úgy látja, hogy akkor ott igazgatóváltás lesz ebből?
Nem tudom. Nem tudom. Még lehet, hogy az igazgató egyszer rádöbben arra, hogy rossz választást csinált, és akkor én nem tudom még mi minden lesz. Nekünk az igazgató személyes semmi közünk, semmilyen kompetenciánk nincs. Mi csak ajánlatot se kértek rá, tehát nem foglalkozunk vele. Mi dolgozunk a Nemzeti Szalon koncepcióján, és hogyha a műcsarnok ezt nem vállalja, akkor átlépünk rajta.
És megcsinálják az épületet.
És megcsináljuk.
További. A kultúra finanszírozásban résztvevő intézményekkel mi a Magyar Művészeti Akadémia kapcsolata? Egyeztetnek? Itthon vagy a külföldön működő például a balasi intézetekkel?
Aval egyelőre nem, mert az meghaladja a mi teljesítő képességünket. Mi csinálunk különböző kiállításokat, segítjük a balasi intézetet, de egyelőre még ebben nem tudunk foglalkozni, a külügyi működésünk nincs azon a szinten, ugyanis ellentételeket nem tudunk ajánlani. Ugye a külföldi kapcsolatokat úgy lehet fölvenni, hogy azt mondjuk, hogy mi elmegyünk hozzátok Brüsszelbe vagy Párizsba, és akkor így gyertek el hozzánk Budapestre. Ehhez kell a műcsarnok, mint potenciális helyszín. Tehát ebben nem tudunk belemenni egyelőre. Abba van egy megállapodásunk, hogy a Művészeti Akadémia jövő tavasszal az UNESCO palotában bemutatkozik Párizsba.
Mivel mutatkozik be? A teljes magyar művészet?
Azt nem tudja, mert arra ott olyan helyszín nincs, hanem egy olyan válogatással, ami a igazgatóasszonynak való megállapodásban majd kiderül. Hogy milyen műfajokkal, milyen tematikákkal megyünk oda.
Költségvetési intézmények létrehozásáról is beszéltek a beszámolóban. Milyen költségvetési intézményekre gondolnak?
Hát a Vigadó galériá, nem a galériát, hanem a Vigadót magát egészen biztosan, hogy egy szervezetnek kell irányítania, ami a akadémia felügyelete alatt kell, hogy lássék, mert ott a rendészettől az őrzésig és az egész műszaki technikai berendezéseknek a karbantartása, üzemeltetése, portaszolgálat, a műsoroknak a megszervezése, meghirdetése, jegyek eladása, bérletek, tárgyalások, hazai és külföldi művészeti produkciókkal, ezt az akadémia mostanában apparátusan nem tudja elvégezni, és ne is végezze, mert ezt a munkát magukra, az akadémikusokra nem szabad ráterhelni, ez nem az ő dolguk. Én majd elmondom, hogy a tagozatok mit végeznek, és milyen fantasztikus szakmai teljesítmények vannak a tagozati munkák mögött. De az csak akkor tud érvényesülni igazán, ha meg lesznek a helyszínek, tehát ez kellenek a helyszínek. Azon kívül még egy nagyon fontos dolog, és ezt nem hagyhatunk ki, hogy ugye a Magyar Művészeti Akadémia kortárs akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia nem a művészet történetével foglalkozik, hanem a jelen korával. A jelenkorral persze úgy lehet csak foglalkozni, hogy a történelmet is tudjuk, ismerjük, szeretjük, akarjuk, ápoljuk, de ez mégis egy kortárs akadémia. De sem a törvény, sem a korábbi előzmények nem tették lehetővé, hogy művészetelmélettel foglalkozók akadémikusok lehessenek.
De most lehetnek.
Most lesznek, igen, egy törvénymódosítást fog ez kérni, még gondolom a választás előtt talán sikerül ez, mert egy művészetelméleti tagozatot is akarunk létrehozni, és akkor abba bekerülnek alapítóként azok a zenetörténészek, irodalomtörténészek, művészettörténészek, akik még az egyesületi jog alapján nyugodtan lehetnek tagok, és egy művészet művészetelméleti intézetet alapítunk, amelyik művészeti elméleti intézet a 20. század végi, 21. századi művészettől kezdi el, a kortárs művészettől a maga elméleti munkáját, még az összehasonlító és szociológiai természetű munkáját is, mert az, hogy ez egy összművészeti akadémia, és mint ilyen az egyetlen olyan magyar kulturális testület, amelyik az összes művészeti ágat összesorolja, ezeknek a kapcsolata, az egymásra való hatása, a színvonal azonosságaik és különbözőségeik, a stilális azonosságaink, a társadalmi jelentiségekre való érzékelés, filmbe, irodalmi, ennek az együttesét soha senki nem vizsgálta.
De fognak tudni embereket elszippantani egyetemekről?
Az nem jelenti azt, hogy ők nem dolgozhatnak ebbe a munkába bele. Ez egy intézet, amelyik azt foglalkoztat, akit akar, és ez az intézetre nem vonatkozik az a hallgatólagos gyakorlat megállapodás, hogy azért az akadémikusok nem fiatal emberek, fiatalasszonyok. Azért itt jócskán 50 fölött vannak az akadémikusok, kivéve talán táncosokat, ahol hát az 50 éves kor, az már egy matuzsálemkor.
Én akkor hiába kerestem a könnyű és a jazz műfajt a tagozatok között, sehol nem láttam.
Mit?
A könnyű műfajt, a zenét, meg a jazz műfajt,
hát
kortárs művészet.
Majd lesz, hát még lesznek további felvételek, majd a zenei tagozat oda fog figyelni, hogy ez is képviselve legyen.
Ez nem ízlés dolga?
Hogy?
Hogy mik vannak a tagozatokban? Hogy kik kerülhetnek be?
Ez a tagozatok teljesen belső joga. A tagozatokra való fölvételbe senkinek semmilyen hatása nincs, a tagozatok maguk jelölnek, négyen maguk jelölnek tagot, és meghívnak az akadémiában, nem lehet belépni, sehol a világon itt sem.
Múzeum.
De ennek el kell, hogy jöjjön az ideje, de hozzáteszem persze, hogy az összes többi művészeti ágnak is van úgynevezett idézőjelbe lettett könnyű műfaja. Van a táncnak is, van az iparművészetnek is, mindegyiknek könnyebb vagy könnyedebb műfaja. De hát természetesen a könnyű zenének, a jazznek és másnak ott kéne lennie, és ott is lesz.
Össze tudná nekem foglalni egyszerűen, hogy én nem művészemberként is értsem, hogy milyen teljesítmény alapján hívnak akadémistának valakit?
A Magyar Művészeti Akadémiában több mint 50 Kossuth díjas, kiváló művész, érdemes művész, középdíjas, prima primissimás, Széchenyi díjas és egyéb művész van. Egyetlen egy olyan akadémia tag, csaknek nincs középdíja.
De nyilván
tehát
nem
ez
az
egy
a
abszolút
szempont, hogy
kvalifikált,
középdíjas legyen.
Kvalifikált testület, ugye egy híresnek nevezett magyar író a Népszabadságban néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy igaz, hogy az akadémiában, a Magyar Művészeti Akadémiában vannak tehetséges emberek, de azért ez egy MB2-es társaság. Hát de ugye ez most
ezt most hallja, akkor visszalő, vagy csöndbe marad?
Kicsoda?
Ön. Ilyenkor mit érez, amikor
ilyenkor
azt mondják, hogy MB2-esek?
Ilyenkor mosolygok, és a humorérzékemre, tényleg mosolygok a humorérzékem, mert próbálom még tovább fejleszteni ebben a dologban, mert ez új mértékben nevetséges, mint hogyha valaki el akarná hitetni, hogy nekem három kezem van. A kettő helyett.
Múzeumi negyed terveivel kapcsolatban van-e már megállapodásuk, kell-e egyáltalán megállapodást kötniük bárkivel, mert ugye véleményüket kikérték ebben az ügyben?
Nem kell megállapodás, minden koncepcionáló pályázatkíró és bíráló bizottságban ott vagyunk. Mindegyik múzeumban, és én még a főbizottságban is benne vagyok, tehát az eltelt fél évnek, háromnegyed évnek az ilyen előkészületi munkáiban mindenütt kérték a véleményünket, elfogadták, illetve hogyha úgy éreztük, hogy a mi véleményünk gyengébb, akkor mi fogadtuk el előterjesztő véleményét, teljes mellszélességgel támogatjuk, mert az a múzeumi negyed létrehozásának az a nézőpontja, hogy minden múzeum érjen el a kortárs művekig. Tehát, hogy a múzeum ne csak a múltról beszéljen, hanem arról, hogy a múltból hogy lett jelen. Sőt, bizonyos minden kiállító helynek kortárs kiállító helye is lesz a múzeumi helyén kívül, az még arra is utalást tesz a zenében és az ipar, és a képzőészetben és a fotóban és a építészetben, hogy mi lehetséges. Például én nagyon szeretném, és majd mindent meg fogok tenni, hogy az első építészeti nemzeti szalonon az egész múzeumi negyed nemzetközi pályázatának az építészeti tervei kikerüljenek. Tehát láthassa, 2 millió magyar állampolgárra nézni akarja, hogy itt mire ment ki a játék.
Október végéig tekinti át az önbevonásával az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kulturális mecenatúra rendszerét a filmes pályázati források tekintetében, és itt is volt némi vita, hogy erről kinek kell döntenie, benne lesz a keze a film abban, hogy milyen film készül Magyarországon?
Mi ebben nem szólunk bele, a magyar filmkészítésnek kormánybiztosa van, és a Magyar Művészeti Akadémia állami intézmény, tehát mi nem bíráljuk, nem kontrázzuk, hanem figyeljük.
De nem is szólnak bele, hát azért a film az elég fontos dolog.
Ezt a, addig nem, amíg nem látjuk a filmeket.
És utána elmondják.
Mi nagyon-nagyon vigyázunk arra, hogy amit velünk szembe gyakorolnak, hogy semmit nem kérdeznek, csak ítéletet alkotnak, ami néha egészen gyalázatos vádokig is elmegy. Mi ezt nem akarjuk gyakorolni, meg megvárjuk először a teljesítményt, és mivel a törvény a különböző művészet és kulturális teljesítményekről alkotott vélemény nyilvánítási jogát megadja, nekünk élni fogunk vele.
És akkor kiadnak egy közleményt, hogy jó volt a film, nem jó volt a film, ért ez ennyit, vagy nem ért ennyit?
Ez nem ilyen egyszerű, az ugye nekünk van egy filmes tagozat, több mint 30 kiváló filmesből, rendezőből, forgatókönyvíróból, kiváló fotoművészekből, majd ők összeülnek és megbeszélik ezt a dolgot, és tesznek egy javaslatot az elnökségnek. A tagozatok önállóak, a vélemény nyilvánításban is önállóak. Aztán majd megtárgyuk, egy 19 tagú elnökség van, ugye 6 elnökségi tagból, 3 tagú felügyelőbizottságból és a 8 tagozatvezetőből. Ez egy nagyon komoly grémium, havonta ülésezik, és minden olyan dolgot megtárgyal, ami mindenkire tartozik. Mármint
és akkor az elnökség ad ki egy állásfoglalást?
Akkor ki ad egy állásfoglalást, hogy erre sor kerülne, mint ahogy már volt kérdés, amivel kapcsolatban adott ki állásfoglalásokat.
Az elnökségreket kérte éppen a film és fotótagozat, hogy tegyen lépéseket egy a Magyar Művészeti Akadémia szakmai irányítása alá tartozó, már működő televízió csatorna.
Semmiképpen nem. Mi semmiféle művészeti intézményt nem akarunk működtetni, nem csinálunk könyvkiadót, nem csinálunk zenekart, nem csinálunk festőműhelyt, természetesen, mert ez egy teljesen illuzorikus álom volna, és a végeredménye a hatalmaskodás lenne. Tehát a teljes kézbetartása ennek a dolognak az életveszélyes. Itt a művészeti szabadságot nekünk is képviselni kell evadóba. A véleménynyilvánítás, vagy a beleszólás, vagy a zsűribe megalkotott véleménynyilvánítás joga a miénk, és ez mindig eddig is megtettük, ezután is meg fogjuk tenni.
És attól a vádtól nem férnek, hogyha már ennyi lehetőségük, hogy a véleményüket elmondják, akkor ki fognak hagyni a magyar kultúrának bizonyos szeleteit, amire nem figyelnek oda? Vagy mindenre odafigyelnek?
Hát ugye, amikor azt mondtam, hogy a Tudományos Akadémia 160-valahány éves, mi meg 2 évesek vagyunk, akkor a mindenre odafigyelés, én nagyobb illúziót nem tudok ebben a pillanatban elképzelni. A tagozatoknak a 9 kilépővel szemben több mint 100 új tagja van az akadémiának, tehát itt a kilépések száma jelentéktelen. Az új tagokban egy bizonyos értelemben az új generáció is bekerül, tehát nem a 80-90 évesek, hanem a 60 évesek kerülnek be az akadémiára. De ezt most egy kicsit álszámként mondom, ami annyit jelent, hogy az a belső aktivitás és az annak a szellemi tartalomnak a kifejeződése, javaslattevéseken, zsűrikbe és mindenbe, az megélénkülhet. És a feladatok vállalását olyan ütembe kell csinálni, amilyen ütembe teljesíteni tudjuk. Mert semmi olyat nem szabad ígérni, vagy elvállalni, amire még nem vagyunk alkalmasak.
Most hadd kérdezem meg a végén, mert tényleg nem sok időnk maradt már a Magyar Művészeti Akadémia tagjának lenni. Az anyagi biztonságot jelent?
Hát ugye már volt itt a számokról szó, és nem tudom, hogy kellőképpen érthető, lenne olyan 100 000 nettó forint körül van az egyhavi pénz, amit egy akadémikus kap, ez 1/4 a Tudományos Akadémián az akadémikusoknak adott pénznek. Ez semmilyen anyagi biztonságot nem jelent, de azt azért el tudom képzelni, hogy mondjuk egy képzőnszeti főiskolai szobrász vagy festő tanár, aki kap 160 000 forint nyugdíjat, hogy annak ez a 100 000 forint egy relatíve elérhető valamilyen nyugdíjas életjáradékot jelenthet. Tehát valamit kicsit javít az életcímvonalán.
De ebben próbálnak változást elérni, mert hát az alaptörvényben az MTA, meg az MMA az ugyanabban a mondatban van.
Igen, ugyanabban a mondatban van, és a megállapodás az, hogy a Tudományos Akadémia ilyen támogatásának az összegét 10 év alatt kell elérni a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak, tehát 10 éven keresztül megy 10-15 000 forinttal odébb ez az életjáradék.
Amikor emlékszem, januárban az elnökség tagjai lemondásra kérték önt, ahogyan ön fogalmazott, pucsszerűen, de nem mondott le. Tisztázták ezt azóta?
Hát hogyne, hát nagyon komoly beszélgetésekkel, elnökségi döntéssel, határozattal, sőt kommuniké kiadásával tisztáztuk. Én akkor hát ezt egy elég beütésnek éreztem az első pillanatban, aztán később rájöttem, hogy ebbe tisztességes szándék is volt. Sőt, most próbálom magamat arról meggyőzni, hogy a tisztességes szándék erősebb volt, mert a támadások olyan alantasak és olyan gyalázatosak voltak, az én személyen keresztül, ami ebből ráhárult az akadémiáról, hogy gondolom az akadémiát szerették volna megvédeni attól, hogy ami ellenem irányul, az ne irányulhasson az akadémia ellen. Úgyhogy én ezt most egy pozitív lépésként élem meg, de ez lehet, hogy az egy legendás életkedvemben és vitalitásomon is múlik, hogy így fogtam fel. Haragba senkivel nem vagyok, kitűnő állapotban vagyunk, elnökség is, remekül ülésezünk, nagy vitákat folytatunk, és a döntések teljesen egységesek. Ez most a közgyűlésen is látszott, ilyen nyugodt, higgadt közgyűlés. Még az akadémia történetében még egyesületi állapotában sem volt.
Azzal győzte meg az elnökségi tagokat, hogy akkor is lesz támadás, ha ön megy?
Azt hiszem, igen. Azt hiszem, igen, és ezt nem csak én sugalltam, hanem ez néhány nap alatt azért kiderült, mert abban a pillanatban, hogyha én bárhonnan, valahonnan, mert voltak mellettem nyilatkozatok és iszonyú mennyiségű számítógépes, tehát a számítógépen leolvasható mellémállás, abban a pillanatban, hogyha nálam kivédett lett egy támadás, abban a pillanatban átcedálták az akadémiára. Tehát ott nem az volt a lényeges, hogy én ki vagyok és mit csinálok, hanem az a lényeges, hogy minél jobban lejáratni az akadémiát.
Mert nézi, az elmúlt egy évet a saját nyilatkozatai nem adtak néha alapot a
nem.
támadásokra?
Nem, a saját nyilatkozatok nem igazak. Azok hazugságok, azok megvannak.
Ugye a saját nyilatkozatok, amiket ön mondott.
Igen, amit én mondtam, meg vannak változtatva a mondatok, a negyedük van leközölve, elképesztő ferdítések vannak benne, úgyhogy egyetlen szavát nem szégyellek.
Ennek úr, ha mégis ugyanakkor 2014 végén, hogy van még munkakedve, és még nem akar belső építészettel foglalkozni, akkor mi kell ahhoz, hogy megfontolja?
Én nem fogom megfotolni, mert 10 évre előre vannak terveim. Tehát meg vannak rajzolva azok a kartonok. Én 50 évvel ezelőtt kitaláltam, de nem gyakoroltam egy olyan fajta mozaik technikát, aminek a létrehozása, a műhely munkája, a kartonjai megrajzolása, a kirakásai, éjszakai munkával fantasztikus élményt adnak. Le kell dolgoznom bizonyos tartozásomat talán a tehetségemmel szembe, és ezt nem engedi meg az akadémiai hivatali munka. Úgyhogy én egészen biztos, hogy másfél év múlva meg fogom köszönni, és nagyon boldog leszek, hogyha az akadémia fölépült, létrejött, működik, mert mással is szeretnék foglalkozni, nem hivatalnoknak születtem. És hogyha végignézek mondjuk a két parlamenti képviselői ciklusomra, az államtitkárságot nagyon jól élem meg, mert naivitásom ellenére volt sok haszna, a képviselőségének semmi haszna nem volt, elpocsékolt időszak volt, és nagyon nem szeretnék hivatali munkát ezek közé sorolni, de ez egy fantasztikus élmény.
Még egy utolsó kérdést engedje meg, melyik volt a nehezebb időszak? Az Antal kormány idején önnek? Vagy most?
Most nehezebb.
Keményebb?
Most nehezebb. Keményebb, durvább, számítóbb, illúziómentesebb. Ezért nekünk simulékonyabbnak, észszerűbbnek, tapintatosabbnak, és tisztességesebbnek kell lenni és maradni. Nem szabad felvenni a kesztyűt.
Ravaszabbnak nem?
Ezt nem tudom. Ugye a politikus szónak kétféle jelentése van. A homopolitikusnak a szolgáló ember és a csaló. Az eredeti szövege szerint, de a csaló alatt nem gazembert értenek, hanem azt, aki olyan fondorlatokkal is tud élni, ami a saját közössége számára előny. Hát ezzel a politikusi magatartással dolgoztak a görögök óta mindig a nagy politikusok. De én már a politikában nem nagyon szeretnék foglalkozni, én azt szeretném, hogyha a Művészeti Akadémia egy olyan működő, okos, észszerű, toleráns testület volna, ami kizárja, hogy azok a vádak közül bármi is megvalósuljon, érvényesüljön benne, amiket egyébként kapunk.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke volt az Aréna vendége.
Én is köszönöm szépen.